Szomszédok, zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunknak két vendége lesz ma, két zenész, de ha úgy nézem, az egyik fizikus is, egyetemi tanár, címzetes egyetemi tanár. Köszöntöm a stúdióban Kugler Sándort és Juhász Bencét.
Mi is köszöntjük a nézőket.
És negyed századon próbálnánk így gyorsan átrohanni, ha lehet, rövid idő jut erre, de azért persze a Juhász Bence azért van itt, a zenekar, elárulom, a zenekarnak a legifjabb karnagya, hogy aztán a máról is sokat beszéljünk. De azért készülnek ugye a jubileumi koncertre, méghozzá a Szent István Gimnázium jubileum szimfonikus zenekarának az elnökét, vezetőjét szeretném köszönteni Kugler Sándor nevében.
Hat pontosítsam egy kicsit, mert a partitúra alapítvány szervezi a zenekarnak a koncertjeit, és én a kuratórium elnöke vagyok, de ez csak egy kis formalitás.
Na hát, ha már itt vagyunk, akkor erről a jubileumi koncertről azért beszéljünk egy-két mondatot.
Hát a jubileumi koncert, ugyebár a 25 éves, úgy kezdődött, a kezdetekre visszautalnék, hogy 94-ben, amikor a most már Zuglói Filharmóniának nevezett, korábban Szent István Gimnázium szimfonikus zenekara, egy 40 éves évfordulóját ünnepelte. Erre Záborszky József, akit annak idején Pista bácsinak hívtunk, aztán később öregnek.
Hát őt nagyon jól ismerjük Zuglóban.
Igen, a Pista bácsi nevet sose tudtuk, hogy miért van, de aztán egyszer halála után sajnos elárulta az egyik fia, hogy a második neve Záborszky József, István volt, de a család nem szerette Józsefet valamiért, és azért otthon is Istvánnak hívták, illetve Pistának.
Tehát akkor ő indította a útjára ezt a zenekart, de valójában maguk vették át.
Na, ő összehívta ezt a öreg diákokat, akik már régen családanyák, családapák, stb., hogy játsszuk el ezen a koncerten a Erkel ünnepi nyitáját. Hát mi összejöttünk, és rájöttünk, hogy mi nagyon szeretnénk tovább muzsikálni.
De ugye ez egy amatőr együttes, azért ezt tegyük hozzá, hogy 25 éves amatőr.
Hát 25 éves amatőr olyan értelemben, hogy mondjuk a 90% a zenekarnak amatőr, azért van köztünk néhány profi zenész is, aki néha elszabadul a zenekarától, vagy éppen tanár, elszabadul a tanítástól, és jön a próbánkra rendszeresen, ez természetesen emeli a színvonalat.
Ön is fizikus, ugye?
Hát én is fizikus vagyok, de van köztünk doktor, számítástechnikus, tanár, stb. Nem akarom sorolni, mert
és 25 éve kitartóan zenélnek.
25 éve minden kedden összejövünk a Kolumbusz utcai iskolába, és este fél héttől próbálunk.
Új tagokat is toboroztak egyébként? Mennyire zárt közösség ez?
Hát kezdetben meg kell, hogy mondjam, eléggé zárt közösség volt, mert volt egy ilyen kemény mag, aki azért most is megvan, és hogyha most elmondanám, hogy honnan járnak el, kikből áll ez a kemény mag, hát jó, kicsit magamra utalva én egyekről járok be, van, aki Nagy Kovácsiból jár, van, aki Török Bálintról, és még tessék elképzelni, van, aki Győrből fölül a gyors vonatra, és minden kedden eljön a próbára.
Igen. És akkor ugye a próbák eredménye, hogy művészetek palotája, zeneakadémia, bazilika, a fellépő helyszíneket sorra véve.
Hát igen, már vagy háromszor sikerült elmennünk a művészetek palotájába, sőt, teltházas koncertet is csináltunk ott.
Gratulálunk!
Ugye 1700 fő, nem akarok...
A jubileumi koncert hol lesz?
A jubileumi koncert az a Zeneakadémián lesz, a március 8-án, 8-án fél 8-kor, és egy szerintem nagyon szép koncert lesz. Négy magyar zeneszerzőnek négy szép művét fogjuk eljátszani.
Melyek ezek?
a Bartók, Kodály, Erkel és Liszt.
És a Juhász Bence lesz a karnagy ezen a koncerten? Akkor átadnám neki a szót, ha ő lesz.
Igen, én fogom vezényelni ezt a koncertet március 8-án. Hát az Erkel ünnepi nyitányával fogunk indulni, ahogy 25 éve elindult ez a zenekar, ez lesz az első műsorszámunk. Másodikként Lisztnek a híres Ezdur zongora versenyen lesz Pellet Sebestyénnel, aki szintén, ahogy én is, a Szent István konzervatóriumba járt. Jelenleg együtt vagyunk az akadémián, egy intézményben tanulunk tovább. A második felében a zenekar koncertmestere Bocsák Gábor fogja előadni Bartók első hegedű rapszódiáját, és
Cimbal mozik, Herencsár Viktória.
Köszönöm szépen, és a zárószám pedig Kodály Psalmus Hungaricusa lesz, Molnár András szólistával, akit többen ismerhetnek Bang Bang szerepéből, nagy Wagner szerepeket énekelt évekig az opera színpadán és külföldön is, és három nagy kórust kértünk fel, hogy működjenek közre, a budapesti Lantos kórust, megkértük a Vasas Művész Együttesnek a Vas Lajos kórusát, és a Liszt Ferenc általános iskolának a gyerekkarát.
Hát gratulálok ehhez a műsorrendhez, meg akkor a nagyszámú fellépő sereghez is.
Igen, épp hogy csak el fogunk férni. De.
És azért itt, ahogy önök itt ülnek, és hogy elképzelem, a nemzedék az akkor tólig képviselve van a zenekarban erősen. Ugye, hogy került fiatalként, ilyen fiatalként a zenekarhoz?
Az úgy történt, hogy 2018-ban kerültem másodkarnagyként az együtteshez, az akkori karnagy megkeresésére, és idén szeptemberben kértek meg, hogy vegyem át a zenekarnak az irányítását, amit elfogadtam, és azóta is nagy szeretettel csinálom mindenkit.
És a nagy örömünkre meg kell jegyeznem, persze.
Nagyon elégedettek.
Akkor. Igen, nagyon elégedettek vagyunk erre a felkészülésre.
Lelkesedés.
Fiatalság, még van bennünk ambíció, de úgy, mint bennünk, mi csak szeretjük a zenét, lassan már azt szabad mondani, de ezt csak viccesen mondtam.
Hát aki ilyen nagy repertoár tud összeállítani, azért az egy komoly munka van e mögötte, hogy ennyi.
Igen, és nagyon jó érzés úgy bemenni minden kedden, hogy még megvan az a közös cél, hogy együtt fejlődjünk, és valami művészetileg nagyon is értékelt, nagyon magas színvonalú teljesítményt produkáljunk.
Uh-huh. A zenekarról, ahogy hallom, még táborokat is szerveznek.
Igen, hát minden évben elmegyünk Tokajba, Záborszky József szülőhelyére.
Akkor ez egy emléktábor.
Emlék, mert ő nem tagadottan Záborszky József kezdte, hogy járjunk oda, ott volt hát kapcsolat, stb. Meg hát a bor se rossz, ugye, hogy ismerjük,
igen,
és
igen.
Többen szeretik közülünk a bort, köztük én is. És azt már azóta csináljuk, vagy 15 éves, ott a helyi kórussal együtt is szoktunk koncertet adni. Minden évben kezdjük szerdán a tábort, és vasárnap szép koncertet adunk az iskola nagytermében.
Még visszatérve azért az ön életútjához, mert azért az sem semmi, hogy fizikusként ugye a zeneművelője is lett, de úgy tudom, hogy hangfizikai órákat is beillesztett az oktatási rendbe?
Hát ennek van egy hosszabb sztoria, nehéz lesz elmondani ilyen rövid idő alatt, de a lényeg az, mikor kezdődött a konzervatórium, ugye a zenei képzés itten a Kolumbusz utcában, akkor Záborszky István, akkor ő volt még az igazgató, megkért, hogy állítsak össze egy ilyen tanrendet, aminek a lényege körülbelül az, hogy aki nem elég tehetséges, hogy művész legyen, aznak legyen egy ilyen, nevezzük menekülő útvonalnak, hogy elmegy hangtechnikusnak különböző médiákhoz, és ezeknek valami kis alapot adjunk a hangok fizikájával kapcsolatba, és akkor beadtunk el a minisztériumba egy ilyen tantervet, és Újházi Lászlót, aki szegény nemrég halt meg, a rádióból elcsaltuk ennek a tervnek a megvalósítására. Én voltam az elméleti szakember, hogy úgy mondjam, a fizikáról elméletileg beszéltem, ő meg mutatta, hogy kell a mikrofont használni, meg a magnót.
Csak akkor az iskola keretein belül ez egy egyéves kurzus volt?
Nem, az iskola belül nem egyéves kurzus, hanem ez a, akkor kezdetben, amikor kezdődött, akkor úgy volt, hogy minden igazgatónak volt két szabad órája, amit ő döntött el, hogy mi legyen a tantervben. és akkor Zábolszky István az döntötte, hogy ez a kettő legyen, ezek a hangok fizikája, hangtechnika jellegű oktatás. És ezt csináltunk. Én sok, de 5 év után abbahagytam, mert egyetemi elfoglaltságaim nem tették lehetővé, hogy tovább csináljam, átadtam egy barátomnak.
Tehát akkor még mindig él. Ez igen. Mindig megy. És általában milyen az arány a zenész és a ilyen hangfizikus, technikus?
Hát nehezebb tetszik kérdezni, talán megkérdezzük Bencét, hát ha tud többet mondani, nem tudom, őszintén megmondom.
A Bence is egyébként ott végzett?
Igen, én 2012-ben érettségiztem, én is hangkultúra szakosként, illetve is szolfész szakosként, engem az elmélet része érdekelt így a zenélésnek.
És hát, a karnagyság mikor kezdődött?
A karnagyság 11 éves koromban. Már akkor még nem dirigáltam, de hogy akkor jött az első ütés, hogy nekem ezt kéne csinálni, amikor az Erkelben Puccini Turándottját hallgattam, és akkor a szüleim látták, hogy elvarázsolt engem, és én azt kitűztem magamnak célul, hogy
hát az ez lesz az irány. Elérve, vagy legalábbis elindult ugye ezen a
pályán. Én inkább azt mondom, hogy elindultam, azért még nincsen elérve.
Most éppen hol tart?
Most éppen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járok, és annak doktori iskolájában tanulok. Most vagyok első éves, és még van 3 évem a doktori fokozat megszerzéséig.
Hát akkor előre, fiatalos lendülettel. Nagyon köszönöm, hogy bejöttek a stúdióba, és gratulálok a 25 éves negyedszázados zenekarhoz, és sok sikert a várható koncerthez.
Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást, és szeretettel várunk mindenkit a koncertre. Még egyszer az időpont, a Zeneakadémia március 7:30-kor.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me cause I can count on you.
Innen-onnan hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Ugyan már nyáron elkezdődött az elnökválasztási kampány, azonban csak mostanra kezd letisztulni az a lista, amelyiken már a valóban esélyes demokrata jelöltek szerepelnek. 2 hete Iowa államban, a héten pedig New Hampshire-ben tartottak jelöltállító nagygyűléseket, illetve előválasztást. A republikánusoknál tiszta sor. Trump mellett van ugyan egy jelölt, a nála 1 évvel idősebb William Weld, volt Massachusetts-i kormányzó, de egyelőre labdába se rúg. Nem így a demokrata oldalom. A nyáron még 30-at közelítette a demokrata elnök jelöltek száma, ami már a 8-ra zsugorodott. Ugyan nem tipikus választói palettát fest a két állam, mert ezek úgynevezett fehér államok, de mégsem elhanyagolható a szerepük. 2008-ban például innen, Iowa-ból kezdett felemelkedni viharos gyorsasággal Barack Obama csillaga, és onnan kezdve tündökölt 8 éven át. 2016-ban a republikánusok tolongtak az első helyért. S ha nem is Iowa-ban, de a következő állomáson, New Hampshire-ben már Donald Trump magas arányban csaknem 36%-kal nyerte meg az előválasztást. A jelen pillanatban Iowa és New Hampshire után kezd kikristályosodni az egyre apadó demokrata elnökjelölti csapat. Izgalmas időszaknak nézünk elébe egészen a november 3-i választás napjáig. A téma elismert szakértőjét, William Galston-t kérdeztük a Brookings Institute-ból. Először arról, látja-e már a legesélyesebbeket a demokrata csapatban?
The short list? Well, as is frequently the case in American politics.
A legesélyesebbek, nos, ahogy ez lenni szokott, a korai előválasztás valóban leszűkíti jelentősen a lehetséges elnökjelöltek körét, és én most úgy látom, 6-an vannak, akik között valóban eldől majd a verseny. Igaz, hozzátenném, 2 közülük igencsak nagy bajban van már most. De nézzük, kik ők. A vermonti Bernie Sanders szenátor, az indianabeli South Bend polgármestere, Pete Buttigieg, Minnesota szenátora, Amy Klobuchar, Massachusetts szenátora, Elizabeth Warren, Obama volt alelnöke, Joe Biden, és akit még nem láttunk az előválasztáson, de már markánsan jelen van a placon, New York volt polgármestere, Michael Bloomberg. Közülük úgy érzékelem, Elizabeth Warren és Joe Biden esélyei egyre kisebbek.
Ez azért meglepő, mert az iowai megmérettetésig Joe Biden állt a mezőny élén. Legalábbis a közvéleménykutatások szerint. Ez azt is jelenti, hogy Donald Trumpnak mégiscsak sikerült elérnie a célját. Mert egyrészt megúszta az impeachment eljárást. Nem penderítették ki a Fehérházból, másrészt ellehetetlenítette Joe Biden kampányát, nem de? Hisz tőle tartva adott utasítást arra, s lett így a demokraták által elindított impeachment tárgya, hogy nyomozzák ki a Biden família állítólagos korrupciós ügyeit Ukrajnában. Ami, tegyük hozzá, mindmáig nem nyert bizonyítást. Szóval Trump tönkretette Biden jelöltségét?
We really don't know to what extent.
Tényleg nem tudjuk, milyen mértékben okozott kárt Trump elnök a demokrata jelöltnek. Azt viszont tudjuk jól, hogy nagyon rosszul menedzselte Joe Biden a két előválasztást. Láttuk, hogy kampány szerepléseit nem fogadták kitörő lelkesedéssel, amihez hozzájárul az, hogy a kampányfinanszírozásban sem jeleskedett ez idáig a volt alelnök. S azt ő maga hangoztatja, hogy majd ott tudja igazán megmutatni az erejét, ahol nem tipikusan fehér államról van szó, ahol szép számban jelen lesznek a latinok, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak. Nos, az elkövetkező két előválasztás tipikusan ilyen államokban lesz. Nevadában a demokrata szavazók többsége spanyolajkú, Dél-Karolinában pedig afroamerikai. De akkor sincs kegyelem, bizonyítania kell. Ha Biden úr igazat állít, akkor február második felében erőre kap a kampánya, ha viszont nem hozza a számokat, akkor elég hamar csúfos véget ér a jelöltsége.
Hogy látja, hisznek, bíznak az emberek azok után Donald Trumpban, hogy felmentették a vádak alól? Javított a happy end az imázsán?
Well, 55% of the voters said.
Nézze, most jött ki a közvéleménykutatás arról, hogy a megkérdezettek 55%-a úgy gondolja, hogy az elnök valami rosszat csinált. Ukrán politikája rosszul sült el. Noha a törvényes eljárás során a törvényi megfelelőség tekintetében valóban nem találták bűnösnek, azonban az emberek többsége ennek ellenére gyanakvó, mi több meg van győződve arról, hogy hibázott, hogy vétett, hogy bűnt követett el. Az, hogy ennek milyen közvetlen hatása lesz, ha lesz egyáltalán a választásokra, nem tudnám most önnek megmondani, de nem kétséges, hogy megingott benne a bizalmuk. Amikor azt elítja Trump, hogy a Zelenszky ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése, ami az impeachment egyik kulcskérdése volt, tökéletes, annál jobb nem is lehetett volna, ezt csak nagyon kevesen veszik be.
Akkor felteltem az alapkérdést. Ki nyerhet egyáltalán, Trump vagy a demokraták?
Well, I will give you the answer that I think the evidence best supports.
Olyan választ adnék, amit alá is támaszthatok, ami azt mutatja, hogy nagy mértékben attól függ, hogy sikerül a demokratáknak vele szemben kiválasztani azt az indulót, aki valóban a legesélyesebb Trump elnököt legyőzni. Most ugyanis a számok azt mutatják hozzávetőlegesen, hogy mind a két párt nagyjából 40-40%-os támogatottságot élvez. Az igazi harc akkor dől csak el, ha a fennmaradó 20%-ot sikerül egyik vagy másik oldalnak maga mellé állítania. Ez a 20% most azt mondja, attól függ, Trumpra szavaz-e, hogy ki lesz a demokrata kihívója.
Van-e esélye Michael Bloombergnek Trump kihívója lenni? Aki ugyan még nem mérettette meg magát, de 350 millió dollárt már is elköltött politikai hirdetésekre. S arról olvasunk, hogy iszonyatosan nagy stábbal és elánnal dolgozik, semmi pénzt nem sajnál a kollégák megfizetésére sem.
Well, he will not appear on a single ballot until March 3rd. He has made a massive investment.
Nos igen, március 3-áig egyetlen szavazata sem lesz, pedig már is hatalmas összegeket áldozott be. Egy óriási kampánystábja van. Modernkori történelmünkben még nem volt arra példa, hogy valaki úgy szálljon be a kampányba, hogy kihagyja jelen esetben a már lezajlott két előválasztást, és a most következő másik két megmérettetést is. Ő csak a szuperkeddel lép a ringbe. Én most még meg sem tudom mondani önnek, milyen támogatásra számíthat egyáltalán. Az igaz, hogy a közvéleménykutatások szerint az elmúlt két hónapban rakéta gyorsasággal tör fel. Noha az emberek azt mondják, rá fognak szavazni, de nem vagyok biztos abban, hogy sorban állnak-e majd, hogy ráadják le a voksukat. Papíron azonban valóban minden várakozást felülmúló magas támogatottságra tett szert hihetetlenül rövid idő alatt.
Igazuk van a republikánusoknak élükön Trumppal, amikor azt hirdetik, hogy a demokrata jelöltek egyszerűen csak szimpla szocialisták?
Well, one certainly is, you know, Mr. Sanders.
Nézze, egy biztosan van közöttük Bernie Sanders, aki 40 éve büszkén hangoztatja is, hogy demokratikus szocialista. Sőt, olyan megkülönböztető jegynek tartja, amitől nem is tágít. Na, hogy az elnök és a konzervatívok szocialistaként bélyegzik majd meg a többieket is, még akkor is, ha esetleg nem Bernie Sanders lesz Trump kiválasztott vetétársa.
Kukancsunk bele, csak úgy szörmentén a programjukba. Önnek mi tűnik pozitívumnak, ami elfogadható az amerikaiak számára, és mi az, amivel nem tud egyetérteni?
Most of the Democrats agree, at least on the general direction.
A demokraták többsége legalább az általános irányban egyetért, de kilógnak a sorból azok, akik messzebb mennek ettől és gyorsabb ütemben akarnak haladni, mint a többiek, például a közpénzek elköltésének tekintetében, ami nagy változást hozna az ország életében. Ugyebár Bernie Sanders el akarja törölni a magán-privát egészségbiztosítást és mindent a közpénzből akar fedezni, ami az elkövetkező 10 évben több ezer milliárd dollár kiadást jelentene az állami kasszából évente. Erre sok amerikai mond már most is nemet, nem akarják feladni a magánbiztosításukat, hogy helyette azt adóban, méghozzá magas adóban fizessék meg. A jelöltek többsége a klímaváltozásra adna elég radikális válaszokat. Például Elizabeth Warren és Bernie Sanders az energiareform kapcsán az úgynevezett hidraulikus repesztéssel nyert palagáz termelésről beszél, ami sok ember munkájának az elvesztésével jár, következésképpen sokak egzisztenciája kerül veszélybe, magas munkanélküliséget hozna. Ezért kétlem, hogy ez a program támogatható a szavazók részéről. Nagy általánosságban persze az emberek Trumppal ellentétben itt is tisztában vannak azzal, hogy a klímakatasztrófa elkerülése miatt az eddigieknél nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Ugyanakkor nem vagyok biztos abban, hogy ennek érdekében akár a magasabb adókba is beleegyeznének. Meg kell mondjam önnek, én nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy az emberek belemennének egy szocialista programba a még nagyobb kormány még nagyobb közpénzégetésébe. A briteknél Jeremy Corbyn is nagyon rosszul menedzselte ezt a programot, el is veszítette a választást. Egy szó mint száz, szerintem az Egyesült Államokban még kevésbé nyitottak az emberek az efféle szocializmusra.
Mit gondol az orosz beavatkozásról? Megismétlődik ugyanaz, ami megtörtént 2016-ban Trump kampányával egyidejűleg?
Well, there certainly was in 2016. And most experts believe that the Russians will try to do it again.
Nem kétséges, hogy ez megtörtént 2016-ban. Sok elemző véli úgy 2020-ban is beavatkoznak, de amit most tapasztalunk egyelőre nem zavaró. Mindannyian tudjuk, hogy az oroszok lenyomozták és követték az amerikai választási rendszert.
Tart attól, hogy az elnök ismét beveti magát, és a közösségi hálón megint olyan kampányt folytat a stábja, amellyel minden egyes bizonytalan szavazót meg tudnak győzni?
Yes, that's a concern.
De igen, és ez aggodalomra ad okot. Jó hír ugyanakkor, hogy erre most már az egész politikai garnitúra fel van készülve. Tudják, hogy nem csak élni lehet ezzel az eszközzel, hanem visszaélni is. A célzott megkeresések valóban hatásos eszközök, de mindenki tanult az előző kampány tapasztalataiból, és a választók is egyre jobban kiszűrik a szocbotot, amit magyarul leginkább chatbotnak ismerünk, amikor a robotok kommunikálnak a közösségi hálón az emberekkel.
Úgy tűnik önnek is, hogy az impeachmentből semmit nem tanult az elnök. Milyen állapotban van egyáltalán ma az amerikai demokrácia ön szerint?
Has President Trump learned his lesson? No, he certainly has not.
Természetesen nem, hisz látjuk, hogy az elnök reagált arra, hogy a szenátus felmentette a vádak alól. Piszkálja és ki is rúgja azokat, akik ellene mertek szót emelni. Semmi jele annak, hogy beismerni rosszat tett. Bocsánatot sem kért, sem a viselkedésén, sem az intézkedésein nem változtatott azok után, hogy bűnösnek találta őt a képviselőház. Akik az impeachment előtt aggódtak az amerikai demokráciáért, azok most is ugyanúgy aggódnak, ha nem jobban. Az eljárás egyáltalán nem mérsékelte azt a nyomást, amit demokratikus intézményeink elszenvedtek, és azóta is elszenvednek folyamatosan.
The stress on our democratic institutions.
Nyilatkozta rádiónak a Brookings Institút választási szakértője William Galston.
Hungary's government sees building it.
A zárbus ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
független igazságszolgáltatás és a romák jogainak tiszteletét követelték Budapesten a tüntetők, akik tábláikon azt hirdették, senki sincs a törvény felett, illetve a jövőnket nem építhetjük a gyűlöletre. Számolt be Belgium legnagyobb napilapja és honlapja, a The Brussels Times. Az ügy hátterét ismertetve a tudósítás kiemeli, hogy nem csak arról van szó, hogy Orbán Viktor szembehelyezkedik a bírósági döntéssel, hanem ezen felül még nemzeti konzultációt is szervez. Az újság az Európai Bizottság szóvivőjétől is érdeklődött, de ezúttal nem nyilatkozott, mondván, ha a terv megvalósul, akkor véleményt nyilvánítanak. Ezt csak azért említjük meg, mert tavaly az európai parlamenti választási kampányban a magyar kormány óriás plakátokon megjelent hirdetéseit az Európai Bizottság tételesen cáfolta. Ellenben nyilatkozott a Brussels Times-nak a Nyitott Társadalom Roma Kezdeményezések Hivatala igazgatója Zeljko Jovanovic, aki azt mondta, hogy a tüntetés szervezése közben folyamatos médiatámadásoknak voltak kitéve, és a szervezőket, valamint a közösségeket is megfenyegették. Ezért két dolog miatt aggódik. Egyrészt a Fidesz azért fordul most a romák ellen, hogy így a szélső jobbtól hódítson el szavazókat. Másrészt tényleg beavatkozik a szegregáció miatt hátrányt szenvedettek ellen a bíróságok munkájába. A cikk emlékeztet, hogy ezt is feltehetően majd a jogállami normák megsértéséhez fogja sorolni az Európai Tanács. S pont abban a kritikus időszakban, amikor a következő 7 éves uniós költségvetés számai forognak kockán. Megbízható számok ugye nincsenek, de feltehetően alulbecsültek a létező adatok, összegzi a lap, miszerint a lakosság 5-10%-át teszik ki a romák Bulgáriában, Magyarországon, Macedóniában, Szerbiában és Szlovákiában. A Reuters tudósításában arra hívja fel a figyelmet, hogy a gazdaság lassul, a migráns ellenes kampány kezd kiüresedni, ezért kell másképp mozgósítani a szavazókat, a bíróság függetlenségét, a kisebbségeket és a civil szervezeteket vette célpontjába a Fidesz. Hollywood a Dunán, tervet szöveget a magyar filmügyi kormánybiztos K.L. Csaba. Mondtál az egyik legolvasottabb kaliforniai szakújságnak, a Variety-nak a vele készített interjúban. Az Andy Vajna nyomdokain haladó, de talán még nála is ambiciózusabb K.L. még nagyobb stúdiókat akar összekötni a film és tévéipart, terjeszkedni Budapesten túl. A filmfinanszírozás megreformálása is a céljai között szerepel, noha részleteket nem, de annyit megtudtunk, hogy a készpénzben fizetés engedménnyel járna. Az viszont már látszik, hogy megkezdődtek az iparági összevonások. Csak nem megduplázódik a magyar producereknek tervezett juttatás, és a rendszer a korábbinál már is sokkal rugalmasabb. A Variety szerint a brit után hazánk a második legnagyobb filmgyártó bázisnak számít Európában. A GDP 0,15%-át a filmipar állítja elő, ami Európában a legmagasabb arány, tudatta K.L. Egy-egy évre bérlik a külföldiek a stúdiókat, és az elkövetkező 3 évben ezért fogják 2 újabb stúdióval bővíteni a kört. Elárult a Hollywoodba készül, hogy a hagyományokon alapulva, tekintve a William Fox féle Fox Studios és az Adolf Zukor alapította Paramount Film Stúdiót, szorosabbra kösse a szálakat az amerikai film fővárosában. Ukrajna és Magyarország a teher- és személyautók egyszerűsített határ ellenőrzéséről, feltehetően a teljes liberalizációról és infrastruktúrális fejlesztési tervekről állapodott meg. Erről számol be a Lenta orosz nyelvű hírportál az ukrán infrastruktúrális miniszter bejelentése alapján, miután találkozott Mosonyi László magyar államtitkárral. Azt tudni egyelőre, hogy a papír alapú határellenőrzést elektronikus váltja fel, ami együtt jár majd a Záhony-Csop infrastruktúrális fejlesztésével, elkerülő útvonalak kiépítésével. Előzőleg a lengyelekkel tárgyalt ugyanerről az ukrán miniszter a három tenger kezdeményezés érintettjeinek részvételével. A volt uniós biztos Günther Oettinger Orbánnak fog dolgozni, hirdeti címében a Der Spiegel, méghozzá a nemrég létrehozott Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsban, habár a német politikus azt mondja, még mérlegeli az ajánlatot. Most járt Budapesten erről tárgyalni, de a szerződés még nem kötötte meg a kormánnyal. Úgy fogalmazott, nem akar olyan testületben dolgozni, ahol nem tisztelik a tudósok függetlenségét. Hírünk a nagyvilágban, világtükör összeállítását Csernyánszki Judittól hallották.
Hungary's government sees building it
as a Serbisch-Ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Hírek innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Valami el lett itt rontva, hogy 30 évvel a rendszerváltás után még mindig nem értük el az áhított életszínvonalat, és az uniós pénzeknek köszönhetően sem tudtunk nagyot előrelépni, nem beszélve arról az autoriter társadalmi berendezkedésről, amibe a jelenlegi kormány belekényszerítette az embereket. Ön hogyan látja? Kérdem a Harvardon végzett, a kaliforniai Berkeley Egyetemen oktató amerikai történésztől, John Connellytől Budapesten, ahová előadást jött tartani, mert hogy Közép-Kelet-Európa történelmét kutatja. Most adta közre legújabb munkáját, amiben a 18. századig visszamenőleg ad áttekintést a térségről, mindent a mai kor összefüggéseiben láttatva.
Azt gondolom, hogy két dolog is el lett rontva. Az egyik, hogy a liberálisok nem oldották meg azokat a szociális feszültségeket, a társadalom egészen széles körét értve ezen, amelyek nyitottá tették az embereket a populista szlogenek befogadására. Ez Budapesten épp új probléma lett, mint Varsóban, ahol a politikai elit nem vette figyelembe széles tömegek szociális érdekeit. Elkerülhető lett volna, nem kellett volna a populizmus csapdájába esni. Ráadásul a bajt tetézte is, hogy az önök egyik politikusa még mikrofonba is mondta, hogy hazudtak. A lengyeleknél is. Ha Donald Tusk tovább maradt kormányfői székében, ott sem kellett volna bekövetkeznie a populista fordulatnak.
Soron következő előadása előtt beszélgetünk. Milyen üzenetet hozott a budapesti CEUN tanuló fiataloknak? My message is that ethnic nationalism
emerges in response to an attempt. Az etnikai faji nacionalizmus akkor kerekedik felül, ha egy népet, egy etnikumot meg akarnak folytani. Ez történt Magyarországon is. Kezdve a 18. század végétől, amikor II. József többek között a német nyelvet erőltette a magyarokra és a csehekre. Ők ezzel veszélyben érezték nemzettudatukat, történelmüket és kultúrájukat is. Tehát az akkorra visszanyúló nacionalista mozgalmak nem jöttek volna létre, és élnének velünk itt mind a mai napig, hogyha nincs ez az etnikai támadás az osztrák-magyar monarchia idején és Bohémia területén.
Eközben nagyot fordult a világ. Ugyan büszkék vagyunk az ennek nyomán elért 1848-as eredményeinkre, de a globalizmustól, amit én vívmánynak tekintek, megint fordul vissza kormányunk a folytogató nacionalizmusba. Sajnos a mai nacionalizmust nem a jó értelemben vett patriotizmus fűti. Ez nem az előrehaladás iránya, hanem visszacsúszás történelmi tekintetben is. Hogy látja ön?
A nacionalizmust a történelem többféleképpen értelmezi. A mostani magyar kormány a jobboldali konzervatív nacionalizmus mozgalmához sorolja magát, de ugyanígy van centrista és baloldali is. Az egykoron indított nacionalista mozgalmak a haladó liberális eszmékkel párosultak, mert mindenkire egyenlő jogot akartak kiterjeszteni. Küzdöttek az állampolgári jogokért, a szociális jólétért. A nacionalizmusnak alapvetően nincsen politikai színezete. Nem kellene, hogy baloldali vagy jobboldali legyen. De valóban kihívás a baloldaliak számára, hogy azt a nacionalizmust, amit ma itt megélnek önök, az kizárólagosságokon és érzelmi befolyásoláson, alapvetően a félelmeken alapul. A 19. század történelmének nacionalista mozgalmai kifejezetten haladóak és pozitív szemléletűek voltak. Ez nem az, amit ma a lengyel és a magyar kormánytól hallunk, hogy csak a félelmet ültetik be az emberekbe, és közben szűk csoportot juttatnak előnyhöz.
És azt még megtüzdelik némi kereszténységgel is, hisz tudjuk, Orbán a keresztény Európa megmentőjének a szerepében tetszeleg.
Ami azt gondolom, hogy nem egyezhethető össze a katolikus egyház tanításaival, de még a pápa és a Vatikán elveivel sem. A kereszténységnek ugyanis nem a megfélemlítés, hanem éppen a felszabadítás a lényege. Az önmagában rendjén van, hogy az üldözött keresztényeket meg kell védeni. De az ezen alapuló nacionalizmus nem irányulhat egyes csoportok ellen. A nacionalizmus az emberekért tesz, nem ellenük uszít és közben megfélemlít.
Mondjuk ki, ebben benne van a muszlim ellenesség.
A kereszténység soha nem húzott határvonalat népek között, legyen szó a görög vagy a római demokráciáról, vagy akár a zsidóságról. Számomra teljesen bizarnak tűnik, hogyha valaki etnikai nacionalizmusról beszél, és közben keresztény értékrendet mer emlegetni. A kereszténység az emberiség egységességét hirdette mindig, nem beszélve a szomszédos népekről vagy a szegényekről. A jelenlegi európai politika kontextusában pedig a menekültekről kell beszélni. Tehát az, hogy a keresztény eszméket valaki a menekült kérdéssel állítsa szembe, egyenesen perverzió, a keresztény eszmék teljes kiforgatása. A pápa elég nyilvánvalóan üzent is az érintetteknek. A magyar keresztényeknek talán túl kéne látniuk az országhatárokon, vagy csak felidézni az Új Testamentumot, hogy meggyőződjenek az igazságról.
A magyar kormány ezt a problémát egybeköti a határok lezárásával is. Milyen irányba halad az Európai Unió, ha, ahogy azt látjuk, egyes tagországok izolálódnak a határépítésekkel?
Nézze, a határok és a menekültek kérdése, ez nem egyszerű dolog. Mert jogosan betűdik fel az a kérdés is, hogy az emberek féltik a kultúrájukat, nemzeti integritásukat. Vagy legalábbis azt, hogy felülkerekedik más valaki az ő nemzetkultúrájukon. De nem lehet felnagyítani ezt a félelmet. Mert az etnikai nacionalizmus tökéletes céltábjára lesz, illetve lett a menekült. A probléma Nagy-Britanniában is létezik, ahol az északi részeken egyes körzetekben többségbe kerültek a muzulmánok. És amikor a britek itt az eltűnésük miatt rettegnek, akkor egy demokratikus politikának ezt a félelmet tiszteletben kell tartania, és akként cselekednie, de nem démonizálnia.
De nálunk gonoszként állítják be őket.
Bizonyos határellenőrzést a nemzetközi törvényeknek megfelelően indokoltnak tartok, és azt is, hogy kötelesség gondoskodni a menekültekről az Európai Unióban is. Szélsőségesnek tartom azt is, hogy teljesen nyitva hagyják a határokat, mert a demokratikus kormányzás azt is feltételezi, hogy az aggódók érdekeit is szem előtt kell tartani.
Ha már a briteket említette, azt tartják, nem a Brexit, sokkal inkább az Orbán-féle nacionalizmus terjedése fenyegeti az Európai Unió jövőjét, ön szerint?
Ha abból a szempontból nézzük, hogy a Brexitet már megtörténtnek kell tekintenünk, akkor igen. Egyébként engem személyesen is szomorúan érint, mivel brit a feleségem, nagyon örültem annak, hogy a nagy európai projekt része vagyok amerikaiként. Azt ugyanakkor nem gondolom, hogy az Orbán-féle nacionalizmus valóban veszélyt jelentene az unióra, mert ugyan valóban jelen van ez a fajta nacionalizmus, de olyan sok más, pozitív tartalmú nacionalizmus is. Vegyük csak példának a németet, ami sokkal inkább meghatározó. Ugyanakkor történész vagyok, ezért a jövőre vonatkozóan bizonytalan. De az biztos, hogy ha nem veszik komolyan a most terjedő populizmus két aspektusát, a szociális kérdéseket és az etnonacionalizmust, akkor ebből baj is lehet. Nem mellesleg azt is megjegyezném, hogy az Orbán-féle szociális intézkedés korán sem konzervatív abból a szempontból, hogy egyre több állami forrást költenek rá. Tehát a baloldalnak és a liberálisoknak van mit tanulniuk tőle.
Hát nem tart attól, hogy rossz irányba tolódik az Európai Unió?
Mint történész, az biztosan tudom, hogy az egészséges nacionalizmus mindig is meghatározó volt az európai nemzetek életében. De hogyha ez ellenségkeresésbe megy át, akkor nincs jövője Európának. Én a feleségem révén Észak-Írországot is jól ismerem, és ott is bizonyos részeken súlyosan Brexit pártiak voltak, mert elvadította őket a kampány. Hogyha ez lenne a domináló erő, akkor nagy bajban lenne az unió.
Triaróról meg kell emlékeznünk, és hogyan? Mert itt még nemzeti konzultáció is felvetődött korábban.
Nézze, én semmiképpen sem ünnepelném, ugyanakkor elismerem, hogy ez szomorú évforduló a magyarok számára. Mert nem kétséges, hogy a győztes hatalmakat elvakította a diadal, és büntették a nemzeteket, mint a magyart is a Versailles-ban tető alá hozott szerződéssel. És a politikusok utólag be is ismerték, hogy ez hiba volt. Mert hogy ez nyitott utat Hitlernek az érvényesüléshez. A környező országokból leszakítani olyan területeket, ahol valóban magyarok laktak, történelmi tévedés volt.
Revízióról beszél?
Nem, ezt semmiképpen nem mondom. De a dél-tiroliak és a németek kétnyelvűségét és az olasz példákat is felhozhatom, ahol nincsen diszkrimináció a kisebbségek köreiben. Igyekeznek mindenhol a nyelvi és kulturális hagyományokat és identitást megőrizni, de politikai átértékelésről nincsen szó. Szlovákiában és Romániában is ehhez kellene tartania magát a vezetésnek, biztosítani minden kisebbségi jogot. De önnek igaza van, a határok átírása szóba sem jöhet. De a magyar kisebbségeket épp olyan jogok illessék meg, mint az említett példamutató szomszédos országokban.
Nem kell messzire menni rossz példáért. Az önök elnökét innen úgy látjuk, mint egy beteges hazudozót, és Trumpnak sikerült csapdába ejtenie az összes republikánus politikust. Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász a napokban írta meg a New York Times-ban, hogy az amerikai demokrácia az orbáni mélységekbe süllyed. Hogy érte meg az impeachmentet?
Well, I think it's very unfortunate that in the Republican Party, almost without exception, congressmen, congresswomen.
Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy egy kivételével minden republikánus szenátor kritikátlan volt az impeachment eljárásban megfogalmazott vádakkal szemben, pedig azok megalapozottak voltak. Én is úgy hallottam, hogy meg voltak félemlítve. Ugyanakkor én sokkal optimistább vagyok az amerikai demokráciát illetően, mert létezik hatalommegosztás és a federalizmusnak betudhatóan a szövetségi államok önálló közigazgatási identitások. Trump nem tudja megparancsolni Kaliforniának, hogy milyen energiapolitikát kövessen. És a média sincsen kormányzati ellenőrzés alatt úgy, mint Magyarországon. Hiába mondják egyesek, hogy Amerika egyfajta fasiszta irányba mozdult el, nem lehetséges ez hosszú.
Újra választják Trumpot?
Úgy tűnik nem sérült meg az impeachment során, ami szerintem nagyon súlyos ügy. A szenátusnak legalább a tanúk meghallgatását engedélyeznie kellett volna, mert az alkotmányosság ezt megkövetelte volna. Az egyetlen komoly veszély az alkotmánybíróság eltrámposítása, de még így sem fenyeget az a veszély, ami Magyarországon van, hogy Orbán teljesen átvette az ellenőrzést az ország felett. Az ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy az autoriter vezetőknek végük lesz.
Hogy amerikai létére honnan jött térségünk iránti érdeklődése, John Connelly elmondta, Németországban méghozzá a vasfüggöny túlsó oldalán járt egyetemre, és a szovjetekkel szembeni ellenállás mindig foglalkoztatta. A 80-as években a Szovjetunióban is járt, még oroszul is tanult. Orbán és Putyin kapcsolatáról elmondta.
A két vezető jó barátsága történelmi anomália, tekintve, hogy Magyarország a történelme során nem egyszer szembe került az oroszokkal. Ráadásul Putyin nyíltan szembe helyezkedik a nyugati értékrenddel, ami a demokrácia egyenes tagadása is. Nem is értem, Orbán hogyan tud vele barátkozni. Sőt, ezt a viszonyt még a keresztény civilizáció mázával is leöntik, ami nem létezik Putyin Oroszországában. Ez a viszony engem mélységesen felháborít, mint elemzőt is.
Nyilatkozta a rádiónak a Berkeley Egyetem történész professzora John Connelly. Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszki Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban. Köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a stúdióban a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének az elnökét, Karácsony Mihályt.
Üdvözlöm, és én is köszöntöm a kedves nézőket.
Abból az alkalomból hívtuk be a stúdiónkba, hogy épp most született döntés a Nemzeti Választási Bizottság döntése a népszavazási kezdeményezésükről. És hát nem vigasztaló, nem az első eset, de sohasem lehet vigasztaló, és az embernek az a benyomása támad ezek után, hogy a nyugdíjasokkal tényleg nem törődnek, és az érdekeiket nem veszik figyelembe akkor, amikor például azt mondják, hogy nincs szükség nyugdíjas úgynevezett ombudsmanra, aki a nyugdíjasok érdekeit képviselni. Milyen üzenete van ez a nyugdíjasok számára?
Igen, sajnos a nyugdíjasok helyzete rossz és egyre romlik. Nem csak Magyarországon, Európában sok helyen nagy-nagy mozgalmak, zizegések, ellenállások, tüntetések vannak, gondoljunk akár a Franciaország, vagy éppen a tegnapi hírekben, hogy Athénban is milyen sztrájkok és munkabeszüntetések vannak. Magyarországon az a lehetőségünk van egyelőre, hogy népszavazási kezdeményezéseket nyújtunk be. Legutóbb 4 népszavazási kezdeményezést nyújtottunk be.
És ebből egyiket sem voltak hajlandók tudomásul venni.
Hát ugye azt tudni kell, hogy a Nemzeti Választási Bizottságban alapvetően a Fidesz által dominált személyek vannak. A 12 vagy 13 tagú testületből a kétharmada a fideszes, vagy Fidesz kötődésűek. Tehát...
Nekik nem érdekük a nyugdíjasok.
Nem érdekük, hogy ez a téma napirendre kerüljön.
De miért nem vajon? Igen, tehát ez a
azért, mert ők folyamatosan mérnek. Naponta most már tudjuk, hogy majdnem minden nap valamilyen közvéleménykutatást elvégeznek közpénzből. És ebből azt tudják, hogy jelenleg a nyugdíjasok nagy része rájuk szavaz. A legutóbbi ismereteink alapján a nyugdíjasok 46%-a Fideszre szavaz.
Még ennek ellenére ellenére is. Például most ebben a négy kérdésben mit nem voltak hajlandóak tudomásul?
Ugye az egyik kérdésünk az arról szólt, hogy minek után óriási különbségek vannak ma már a települések közötti nyugdíjasok között, tehát míg Budapesten átlagosan 153 000 forint a átlag nyugdíj, ami nem magas, de ennyi az átlag nyugdíj, addig mondjuk Szabolcs-Szatmári megyében 103 000 forint.
Tehát és a megélhetési különbségek azért nem ilyen nagyok. És
így van. Vagy a nők és a férfiak között. Mi azt gondoljuk, hogy ez is, hogy a nők és a férfiak között is nagy a nyugdíjkülönbség, és nagy a nyugdíjasok között a különbség az alapján is, ugyanolyan életút befutása után, hogyha valaki 5-6 évvel ezelőtt ment el nyugdíjba, vagy most ment el nyugdíjba, ott is 20-30%-os különbség tapasztalható.
Nagyon nagy.
És mi azt gondoljuk, hogy ezt ki kellene egyenlíteni, ezért az volt a javaslat, hogy 3 éven keresztül a rendelkezésre álló összeg, amit a nyugdíjak növelésre szántak, azt egyenlő mértékben terítsük szét. Tehát mondjuk mindenki 8000 forint havi nyugdíjemelést kapjon, a 600 000 forintos nyugdíjas is, és a 100 000 forintos nyugdíjas is. Ez idővel kicsit a különbséget tompította volna, nem engedték át, mert azt mondták, hogy ez a költségvetést érinti, és arról meg nem lehet népszavazást adni.
Hát, nyilvánvalóan önök is tudták, hogy ezek igen. A költségvetést érintik, és hát másképp ez a nyugdíjas kérdés meg sem oldható.
Igen, az egyik kollégánk azt mondta, hogy legalább dokumentáljuk, hogy mi a kormányzati álláspont, mert egyébként más kérdés, más ügyben nem tudjuk az álláspontjukat megismerni. A másik kérdésünk az volt, hogy hát nagyon aktuális most február elején, mert kijöttek a januári inflációs adatok. Az infláció januárban 4,7%-ot mutatott a KSH, miközben a költségvetési törvény úgy döntött, hogy 2,8% lesz. Ezért a nyugdíjasoknak 2,8%-a emelték meg a nyugdíját, és már az első hónapban tapasztalták, hogy nem annyi lesz, és hogy ők meg a piacon az inflációnak megfelelően kell, hogy költsék a pénzüket, a megélhetésük ennyivel növekedett, és ez egy nagyon nehéz.
Ez egy jogtalan figyelembevétel.
Szerintünk is ez egy olyan hitelezésre vagy kölcsönre kényszerítik a nyugdíjasokat, de adjon kölcsön a költségvetésnek, és majd esetleg majd novemberben visszakapja.
De a bizottság nyilván erre nem ad választ, hogy nem, miért nem
ugye mi
erre.
Most az lett volna nekünk a javaslatunk, amit szinte minden közéleti szereplő pártok, szakszervezetekhez követelik, hogy a vegyes indexálás, tehát ne csak a tervezett fogyasztói áremelkedést, hanem a tervezett bérkiáramlást is vegyük figyelembe. Örvendetesen is mi ennek nagyon örülünk, hogy a bérek dinamikusan nőnek, ugye akár csak a minimálbér 8%-a nőtt, de a költségvetésben a bérkiáramlás is 10% körüli tervezett mértékű. Mi azt gondoltuk, hogy a fogyasztói árak és a bérkiáramlásokat 50-50%-ig vegyük figyelembe. Ha ez így lett volna idén, akkor 6%-os lett volna most a nyugdíjemelés. Nem támogatta a
nyugdíj emelés mértéke az idén?
Az 2,8. A harmadik kérdésünk arra vonatkozott, hogy van egy olyan társadalmi biztosítási szabály, hogy ha valaki túlórázik és az egészségügyben dolgozik, akkor a túlóraban eltöltött idő az beszámít a szolgálati időbe. És a szolgálati idő számításnál az a nyugdíjnál kedvezően veszik figyelembe.
Ez egy jogosan dolog.
Nagyon jogos.
Dolog, igen.
És nagyon helyes, és meg is érdemlik. Mi azt gondoltuk, hogy ne csak az egészségügybe, hanem minden területen, a közlekedésben, az oktatásban, a kereskedelemben is legyen. Erre azt mondták, hogy nem, mert költségvetést érinti, ezért ezt nem lehet megoldani. És a negyedik kérdésünk az volt, hogy miután nincs a kormányban olyan szereplő, nincs a parlamentnek olyan megbízottja, aki a nyugdíjügyekkel foglalkozna, hogy legyen egy idősügyi biztos, köznyelven ombudsman, aki a nyugdíjakkal kapcsolatos vizsgálatokat, adatokat, panaszokat intézni tudná.
Igen.
Erre azt mondták, hogy
Rossz. Pedig ez nem költségvetési kérdés.
Ez nem költségvetési, itt akkor más találnak ki. Azt találtak ki, hogy az volt a kérdésben, hogy hozza létre az országgyűlés, az idősügyi, ez a hozza létre, ez nem egy exakt fogalom, mert ezt létre lehet hozni választással, létre lehet hozni kinevezéssel, és miután itten több lehetőség van, ez nem egyértelmű a kérdés, ezért ezt nem engedjük tovább.
És ez lehet, hogy alkotmányt is kell módosítani?
Igen, igen.
Na de hát, ha alkotmányt ismerjük, hogy az nagyon gyorsan megy, hát egyik napról a másikra lehet alkotmányt módosítani, igen. Tehát ez bevállalható lett volna.
Úgyhogy most ez a négy kérdés tegnap elutasításra került, most szakértőink azt nézik, hogy
fordulhatunk-e a kúriához.
15 napunk van arra, hogy a kúriához forduljunk. Ugye tegnap 4 órakor született meg ez a döntés, ma folytunk ilyen konzultációkat, hogy tudunk-e. Mi szeretnénk, mármint mi szaktudásunk nem megy túl ezen, tehát kellenek segítségek. Jogászoktól, vagy...
Várják vagy a segítséget?
Igen, megkeressük igen. őket, hogy tudnak-e olyan jogi segítséget adni, hogy egy kúriához elmenjen egy felülvizsgálati kérelem. Lehet, hogy a kúria másképpen dönt. De ha ez a kérdések végül is zátonyra futnak, akkor van még 3-4-5 kérdésünk is, amit szintén megpróbálunk beadni.
Hát a kúria is feltehetően a költségvetésre való hivatkozással.
Igen.
Tehát ez egy ördögi kör, mert hogy nyugdíjról másképp nem lehet beszélni, mint költségvetési ügyről.
Hát mi azt gondoltuk, hogy az nem érinti a költségvetést, hogyha a parlament meghatározza, hogy mondjuk 130 milliárdot szán a nyugdíj emelésre. Az akkor pont, mi nem akarjuk ezt meg túllépni, mert az már költségvetés, hanem ennek az elosztását, a második kérdés erre vonatkozott, ha már 130 milliárdot szántak a nyugdíj emelésre, akkor ennek az elosztását azt szerintünk igazságosabban kellene.
Hát akkor önök nagyon nem értenek ezzel a válasszal most egyet.
Igen, 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 igen. Hát ezt keressük ennek a jogorvoslati lehetőségét.
És egyébként az Egyesület házatáján új hírek?
Igen, most érzékeljük azt a mozgást, azt az igényt, hogy a nyugdíjasok szeretnének valamilyen akcióba részt venni. Természetesen vannak a hevesebb vérmérsékletűek, akik tüntetést, demonstrációtra szorgalmaznak. Mi ezzel kicsit szkeptikusak vagyunk. Az utóbbi 15-20 évben a tüntetéseket nagyon lejáratták a politikai szereplők. Olyan visszaéltek a lakosság türelmével, olyan tüntetéseket szerveztek, hívtak az embereket, ami rendkívül unalmas volt, 10-15 felszólalóval, és hát észre kell venni, hogy az emberek nem mennek el ezekre a tüntetésekre.
De azért én azt is észreveszem, hogy zömében a nyugdíjasok vannak ott a tüntetéseken.
Igen, de hát
a leglelkesebb
volt a CEU-val kapcsolatban, az akadémiával kapcsolatban,
ott
a pedagógusokkal
voltak,
kapcsolatosan,
igen.
A tűzoltókkal, az egészségügyre nem nagyon mozdul meg 3-4 ezer embernél.
A nyugdíjasoknál van?
Igen, tehát van egy ilyen igény,
igen.
Hogy szervezzünk valamilyen demonstrációt, ami észrevehető a nyugdíjasok elégetlenségét kifejező demonstrációt. Hát ezen hát gondolkodunk, és ilyesmit szeretnénk. Ez az egyik, ami most a szervezetnek a fókuszába van. A másik pedig az, hogy mi szeretnénk, hogyha a politikai pártok megállapodnának egy nyugdíj minimumba, amit minden politikai párt el tud fogadni, és ehhez képest ő még sajátosságokat rátesz. Volt már egy összejövetelünk, elfogadta 6 politikai párt és egy parlamentben levő mozgalom, ez a szolidaritási mozgalom, és elkezdtük ezt a munkát, és jövő héten ismét találkozunk, és megpróbálunk valami olyan közös nevezőt találni, amit mind a 6 politikai párt támogatni tud, és akkor azzal állni elő, mert akkor már talán nagyobb a súlya, hogyha ez a 6 politikai párt, hát hadd mondjam el, az MSZP, a DK, a LMP, a Párbeszéd, a Momentum és a Jobbik volt jelen.
És igen, nyilván akkor azért az alapvető probléma, hogy a fiatalok elmennek, egyre több nyugdíjasunk lesz, ugye a Ratko korszaknak, a Ratko gyerekeknek köszönhetően is, tehát ez egy, mondjuk a világ is szembesül ezzel, de hát Magyarországon ez hatványozottan dráma lesz, tehát ez egy hosszú távú program kidolgozását előlegezni.
Most az előbb említett közszereplőkkel megpróbálunk valami javaslatot kidolgozni erre is. Az egyik az az lenne, amit ön is említett, ez a demográfiai folyamatoknak a felbillenése, hogy talán azzal lehetne ezt ellensúlyozni, hogyha a termelékenység, az ország termelékenysége, versenyképessége, produktivitása nőne, és nem pedig a létszámokba keresnénk a megoldást, mert sajnálatos módon a gyerekek születése az csökken évről évre, az időseknek a létszáma örvendetesen nő, mert a születéskor várható élettartam is nő, de nem ebbe a dilemmába kellene a megoldást keresni, hanem azt kellene megtalálni, hogy a produktivitás és a termelékenység hogyan nőne, mert ott akkor lényegtelen lenne, mert nem extenzív, nem létszám alapján kellene ezt
megoldani. Igen, de hát hogyha az elemzőket olvassuk, hallgatjuk, akkor nem biztató az elkövetkező időszak. Eddig volt inkább a felfelé évelés, és most már inkább a megbicsaklás, a lefelé csúszás. És hát ugye minduntalan felvetődik, hogy a nyugdíjkorhatár kitolása mikorra és mennyivel várható.
Igen, ez a közgazdás szempontból ez folyamatosan érkezik, ez a kihívás, hogy ugye jelenleg 64,5 év a nyugdíjkorhatár, és ez 22-re mindenkinek 65 év lesz. És vannak olyan hangok, amiket mi nagyon-nagyon nem szeretünk, hogy ez ne álljon meg ez a nyugdíj emelkedés, hanem menjen tovább. Azért nem nagyon szeretjük ezt a hangot, mert ezt nem veszi figyelembe, hogy ugyanakkor mondjuk a férfiak, hogy magam felé hajoljon el kicsit a gondolatok, tavaly elhunyt férfiaknak az átlag életkora 70,04 volt. Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy lehet emelni a nyugdíjkorhatárt, csak nincs, aki megélje. Hogy a Ratko gyerekek közül ma már majdnem a fele már nem él. Tehát a 52-es születetteknek, a férfiaknál, mert a férfiak korán halnak, a 52-ben született férfiaknak már csak 52%-a él. Hm. Tehát nem értelmes dolog emelni a nyugdíjat, mert nincs, aki megélje.
Igen. És inkább hagyni kell, hogy utána dolgozzanak, a nyugdíj mellett dolgozzanak az emberek, ha akarnak.
Így van, tehát és az a nagyon nagy baj, hogy főleg az alacsony jövedelmiek, akiknek az egészségét nagyon igénybe vette a fizikai munka, azok nem élik meg a nyugdíjkort. Tehát igen, azt gondoljuk, hogyha valaki elmegy nyugdíjba, és érez még magában annyi erőt, már nem olyan intenzitással, már nem olyan rendszerességgel, tehát nem napi 8 óra is reggel időbe venni, hanem egy jobban a személyhez igazodó munkát, ha talál, és ebben érez erőt, akkor inkább ott kell elhárítani minden akadályt, nem kell közterhet fizetni. Szerencsére ma úgy van, hogyha egy nyugdíjas elmegy dolgozni, akkor se a munkaadónak, se a munkavállalónak nem kell közterhet fizetnie, és úgy dolgozhat, és mondjuk vállal napi 4 órát, vagy 2 naponta vállal egy portaszolgálatot, vagy egy gépfelügyeletet, vagy egy kollégiumi nevelő funkciót, amit még bele tud illeszteni az életébe is, és mégis valami kiegészítő jövedelem. Ezt mi nagyon támogatjuk.
Hát a kihívás akkor nagy, az időnk sajnos lejárt, de a szövetkezetekről egy legközelebbi adásban számolunk be. Köszönöm, Karácsony Mihály.
Köszönöm szépen az érdeklődést. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh.